Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét. Úgy, amint megírva találjuk Dániel próféta könyvének 9. fejezetében, az első 19 versben a következőképpen. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában és hamuban. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és ellened lázadtunk. Eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez, és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak, és az egész Izraelnek közelben és távolban, mind azokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Úrunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái a próféták által adott nekünk. Egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott a szavadra. Azért szakadtak ránk az eskü alatt kimondott átkok, amelyek megvannak írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényébe, mert vétkeztünk ellene. Beteljesítette a szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik fölöttünk bíráskodtak. Azt, hogy nagy veszedelmet zúdít ránk. Mert nem történt még sehol olyan az ég alatt, mint ami Jeruzsálemmel történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz. Nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, Urunk Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és Szenthegyedtől, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet, és népedet mindazok, akik körülöttünk élnek. Hallgass meg mégis Istenünk szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre. Önmagadért, ó Urunk, Istenem, fordíts felén füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet te rólad neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és népedet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Dániel prófétával kapcsolatban inkább az ő könyveinek az első fejezeteit ismerjük, amikor különböző érdekes történetek, különböző csodák vannak leírva. Leginkább ismerős talán az a történet, amikor az oroszlánok vermébe kerül. A hittan tananyagban is ez a történet szerepel a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen törbe csalják Dánielt. Őt kedveli a király, de az ellenségei elérik a királynál azt, hogy hozzon egy ilyen törvényt, hogy 30 napig tilos Istenhez imádkozni. És senkihez nem fordulhatnak a kéréseikkel, csak a királyhoz. És a médek és perzsák törvénye szerint, hogyha a király kiad egy rendeletet, visszavonni sem lehet. Be kell tartani. És a király nem jön rá, hogy tulajdonképpen Dánielt akarják elveszíteni az ellenségei, és ó, hát milyen megtisztelő őrá nézve, hogy az Istenek sorába emelik, csak őtőle lehessen kérni bármit is 30 napon keresztül. Úgyhogy kiadja a rendeletet, hogy aki megszegi ezt a törvényt, azt az oroszlánok vermébe vetik. És akkor azt olvassuk itt a Dániel könyvében, hogy Dániel, amikor meghallotta ezt a rendeletet, hazament, és mit csinált? Bezárta az ablakait, hogy titokba történjen az imádsága, és nehogy bajba kerüljön. Az van írva, hogy mindig nyitva voltak az ablakai, és bárki láthatta, hogy ő mit csinál, és nem titkolózott, és nem csukta be az ablakokat. És naponta háromszor térdre borult és imádkozott, ahogy addig tette. Tudta a törvényt, ismerte a törvényt, megvolt a lehetősége arra is, hogy becsukja az ablakokat, hogy legfeljebb csak titokba morzsolja el a kis imádságát. Nem. Én Isten embere vagyok, gondolhatta. Van egy rajzfilm, ami feldolgozza ezt a történetet, és akkor a gyerekek kérdezik, hogy de hát ne tedd ki magad ennek, hát legalább csukd be az ablakot. És azt mondja Dániel a rajzfilmben, ez nincs benne a Bibliában, de azért a lényeget olyan jól mutatja, hogy de hát én büszke vagyok az én Istenemre. Hát én nem fogom eltitkolni, hogy én az élő Istennel, a teremtő Istennel, a mindenható Istennel vagyok személyes kapcsolatban. Én büszke vagyok az én Istenemre, a szeretet Istenére, a megbocsátás Istenére. Miért kellene nekem titkolnom azt, hogy én őhozzá tartozom? Azért az elgondolkodtató, kedves testvérek, a mi számunkra is. Amikor gúnyolnak és csúfolnak, és mi meg úgy megijedünk, hogy na jó, akkor inkább titkoljuk el, hogy mi keresztények vagyunk. Ne tegyük ki magunkat mások gúnyolódásának, csúfolódásának, élcelődésének, lenézésének, mert hogy bolondnak tartanak. Gondolkodhatnánk úgy is, mint Dániel. Én büszke vagyok az én Istenemre, aki teremtett és gondvisel, gondoskodik rólam. Én büszke vagyok az én megváltómra, aki Isten léttére emberré lett, és vállalta az emberlétet, vállalta a szenvedést, vállalta a keresztre feszítetést, vállalta a halált, azért, hogy megváltson, hogy a bűntől megszabadítson, megtisztítson. Én azt gondolom, hogy Dániel próféta több szempontból is példakép lehet a számunkra, hogy milyen példakép lehet abban, hogy milyen a szoros, valóságos, élő Isten kapcsolat, hogy milyen ereje van az imádságnak, és hogy milyen a bizonyságtévő élet. Mert ugye tudjuk az eredményt, hogy aztán nem ették meg az oroszlánok, mert Isten elküldte az ő angyalát, hogy bezárják az oroszlánok száját. És ennek, hogy ő büszke volt az ő Istenére, és mert bizonyságot tenni az ő Istenéről, annak az lett az eredménye, hogy még a király is elismerte. Szóval az igaz Isten az a Dániel Istene. Ezt az Istent félje ezentúl mindenki, és ezt az Istent tisztelje ezentúl mindenki. A többi történetből is azt látjuk, ugye a Dániel próféta könyvének az első fejezetei a történetekről szólnak, az ő életének az eseményeiről, és a könyvének a másik fele tartalmazza pedig a proféciákat, a jövendőléseket, a fogságban való szabadulásról, a messiás eljöveteléről, és a végső időkről, az utolsó időkről is elég sok mindenről kapott ő kijelentést az Úrtól, jövendőléseket, proféciákat. Egy nagyon szoros Isten kapcsolata volt ennek a Dánielnek. Nagyon szorosan kapcsolódott ő Istenhez, így imádság által is. Most pedig a felolvasott ige elején azt hallgattuk, hogy az írások tanulmányozása által is. Hát tanulmányozza az írásokat, az Ószövetségi Szentírásnak bizonyos részei már le voltak írva, már megvoltak a tekercseken, és lám-lám Jeremiás próféta is, akiről ugye tudjuk, hogy otthon maradt Júda földjén, de levelet írt a fogságba hurcoltaknak Babilóniába. Levelet írt arról, hogy például Isten akarata szerint 70 esztendeig fog tartani ez a fogság, és utána Isten ki fogja őket szabadítani, és megengedi nekik, hogy visszatérjenek a hazájukba, és újjá építsék Jeruzsálemet. Úgyhogy Dániel tanulmányozza az írásokat, elmélkedik a Jeremiás próféta által leírtakon, és ennek a szoros Isten kapcsolatnak köszönhető több minden is. Legalább három dolog, vagy még több is. Ennek a szoros Isten kapcsolatnak köszönhető, hogy Dániel tulajdonképpen megtapasztalja az Istent újra meg újra az életében. Úgynevezett Isten élményei vannak. Szoktuk ezt a szót használni, hogy Isten élmény, hogy volt már Isten élményed? Hogy amikor hívővé lettél, akkor volt megtérés élményed? Volt Isten élményed? Átéltél valamit Istennel? Megérezted az ő jelen valóságát, az ő valóságát, az, hogy ő létezik, az, hogy ő ott van? Szólt hozzád? Hát Dánielnek bőven voltak ilyen Isten élményei, csodák történtek az életébe, az előbb elmondott csodán túl még több is. Ima meghallgatások. Én nagyon sok panaszt hallok mostanában. Nem érzem Istent, mondják idősek is, fiatalok is. Nem tapasztalok semmit vele kapcsolatban. Olyan távolinak tűnik, olyan messze levőnek, hogy elfog a kételkedés, hogy most tényleg létezik. Eddig gondoltam, hogy létezik, eddig elfogadtam, hogy ő létezik, de annyira nem érzem, annyira nem tapasztalom, hogy sokszor most már megingok benne. Kérdésem az, hogy nem azért nem tapasztalod Istennek a valóságát, mert hanyagolod az imádságot? Mert hanyagolod az ő igéjében való elmélyülést? Hanyagolod azt, hogy úgy igazán elmélyedjél az Isten igéjében, a Bibliában? Hogy ne csak úgy, néha, hogy szoktuk, hogy fú, reggel van, rohanni kell, bibliaolvasó útmutató, gyorsan olvasom azt az egy igét, és rohanok tovább. Vagy gyorsan elmotyogom a mi atyánkot, és rohanok tovább. Vagy elmotyogom azt az egy-két mondatot, és rohanok tovább. De nincs időm arra, hogy én most elcsendesedjek, hogy most én megálljak, és most egy fél órán keresztül, egy órán keresztül, vagy legalább egy negyed órán keresztül semmi máson ne gondolkozzak. Csak az Isten igéjén, és csak ő rá gondoljak. De hát, hogyha hanyagoljuk az imádságot, hanyagoljuk az igében való elmélyülést, akkor van csodálkozni valónk, hogy nincs Isten élményünk, hogy nem érezzük, nem tapasztaljuk az ő valóságát. Nemrégen valaki konkrétan azt mondta, hogy egyszer az életemben, egyetlen egyszer átéltem Isten jelenlétét, amikor megtértem. Amikor elhatároztam, hogy Jézust, mint megváltómat a szívembe hívom, akkor volt egy csodálatos élményem. Akkor valahogy úgy átjárt az a tűz, az a lélek. Akkor úgy fizikálosan is átéreztem. De ez csak egyszer volt. És most már jó sok idő eltelt azóta, és nincs semmi. De nem is tagadhatom le, hogy az volt az az élmény. Vagy csak beképzeltem, csak halucináltam. Aztán tovább beszélgetve kiderült, hogy bizony ugyanez a diagnózis, hanyagolja az igeolvasást, hanyagolja az imádságot, hanyagolja a gyülekezetbejárást. De kedves testvérek, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem érezzük az Isten szeretetét, hogyha nem adunk neki az időnkből, ha nem adunk neki a szívünkbe helyet, ha nem adunk neki az életünkből részt. Ő közeledne, ő szólni akar, ő tanítani akar, ő meg akarja érinteni a szívünket, de fogadókészek vagyunk-e? Adás van, de van-e vétel? A másik, ugye, hogy Dánielnél a szoros Isten kapcsolatnak köszönhető, a második dolog, hogy képben van. Hogy tudja, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten terve. Tudja, hogy mi fog történni. A szoros Isten kapcsolatának köszönhető, ugye ő elmélyedt az írásokban, a proféciákban. Ő tudja, ő érti az Isten tervét. Ő imádságban is megbeszéli Istennel, ő képben van. Tudja, hogy mi fog történni, hogy most már mindjárt lejár a 70 esztendő, lesz majd visszatérés. Isten népe visszatérhet Júdába és Jeruzsálembe, és újjáépítheti a várost és a templomot. Sőt, ahogy tovább olvassuk, érdemes tovább olvasni, amit felolvastam, utána, hogy elmondja ezt a gyönyörű szép bűnvalló imádságot, jön Gábriel angyal, és újabb proféciát mond, hogy azon kívül, hogy 70 év múlva hazamentek, és újra lesz építve Jeruzsálem meg a templom. És akkor ez annyira érdekes, hogy Gábriel angyal pontosan megmondja, hogy hány év múlva, azt mondja, 77 van kiszabva, tehát 70 évszer 7, és eljön a felkent, eljön a messiás. Dániel proféta könyvében pontosan ott van, hogy mikor jön el a Krisztus. Ugye magyarul felkent, héberül messiás, görögül Krisztus. Ott van, hogy mikor jön el. És az is, hogy megölik a felkentet. Itt van benne Dániel proféta könyvében. Több száz évvel Jézus születése előtt. És az is itt van, hogy a felkent megölése után elpusztítják a várost és a szentélyt, hogy újra lerombolják Jeruzsálemet, és lerombolják a templomot, és megszűnik a véres és az ételáldozat. Testvérek, ezek mind beteljesültek. Dániel próféta leírta több száz évvel Jézus születése előtt, le van írva, hogy mi fog történni, amikor Jézus eljön, mi lesz ő vele, megölik, mert ugye, hogy meghal a mi bűneinkért, és hogy utána jönnek a rómaiak, és lerombolják Jeruzsálemet és a templomot újra, és hogy megszűnik a véres és az ételáldozat. Ugye azóta a zsidók nem tudnak áldozatot bemutatni, mert a templomot azóta nem építették újra, áldozni pedig nem lehet templom nélkül. Aztán, ahogy tovább olvassuk Dániel próféta könyvét, az utolsó fejezetekben már a végső időkről, az utolsó időkről is van jövendőlés, feltámadásról, örökkéletről, mennyországról, mind összhangban van azokkal a jövendőlésekkel, amit Jézus mondott, vagy ami a jelenések könyvében van. Nagyon érdekes. Dániel próféta képben van. Tudja, hogy mi fog történni a közeljövőben, sőt, azt is tudja, hogy mi fog történni a távol jövőben. Sőt, azt is tudja, hogy a végső időkben mi fog történni. Testvérek, vajon mi mennyire vagyunk képben Isten tervét és akaratát illetően? Vajon, hogyha jön egy tévtanítás, egy hamis tanítás, és fogalmunk sincs arról, hogy mit mond a Biblia, akkor be tudnak csapni, át tudnak verni, el tudnak hitetni, mert mi nem szánjuk rá az időt, hogy elmélyedjünk a Biblia tanításában, és akkor nem vagyunk képben, és nem látjuk át, hogy mi is az Isten terve, mi az ő akarata. Ismerni kell Isten akaratát. És tulajdonképpen az igazi imádság az olyan imádság, amelyik belesimul az Isten akaratába, és akkor történnek csodák. Tegnap a 20 évesek bibliaóráján olvastuk Luther Márton nagy kátéjából, hogy mit ír az első parancsolat magyarázatáról. Ja, most az elmúlt hetekben a bálványimádás témáját vettük, hogy milyen bálványok lehetnek az életünkbe. Ez az első parancsolattal szoros összefüggésben van. És akkor, ahogy olvastuk, hogy mit ír Luther Márton, így felfigyeltem ezekre a szavakra, hogy így írja Luther, hogy ne úgy álljunk már hozzá Istenhez, hogy zsebre akarjuk őt tenni, mintha mi állnánk fölötte, mintha mi diktálhatnánk neki. Hát ne csináljunk már belőle árnyékistent. Arra gondol Luther Márton, hogy mi sokszor úgy imádkozunk, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi Isten terve, hogy mi Isten akarata. Mi úgy gondolunk valamit, és akkor úgy mondjuk, minthogyha mi lennénk az Istenek, és mi diktálhatnánk az igazi Istennek, hogy ő neki mit kell tennie. És akkor csodálkozunk, hogy nem történik semmi. Ismerni kellene Isten akaratát, tervét. Képben kellene lenni. Bele kellene simulni az ő akaratába. És úgy kellene imádkozni, az ő akaratát ismerve, az ő tervét ismerve, úgy kellene imádkozni, vele összhangba, hogy ő az igazi Isten. És mi pedig választhatunk, hogy együttműködünk-e vele, vagy nem. És hogyha együttműködünk vele, akkor lehetünk részesei csodáknak. Akkor meg fognak történni a csodák. Akkor imádkozunk Isten akarata szerint valamiért, és megtörténik az a csoda. És majd mi magunk is elámulunk, hogy jé, hát az Isten tényleg létezik? Hát ő tényleg meg tudta ezt cselekedni? Ezt nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges. És a harmadik dolog, hogy Dánielnél a szoros Isten kapcsolatnak köszönhető a bűnbánatra jutás. Mert csak a szoros Isten kapcsolat indíthat bűnbánatra. És ez fordítva is igaz, hogyha megvan a szoros Isten kapcsolat, akkor az bizony bűnbánatra indít. Az Istennel való találkozás élménye mindig bűnbánatra indít. Mert hogyha megtapasztaljuk őt, a Szentet, akkor ebben a találkozásban magunkat is megláthatjuk az ő világosságában, hogy mi milyenek vagyunk. Akkor valahogy úgy a napvilágra, napfényre jönnek a bűneink. És ez bűnbánatra indít. Emlékszünk Péter apostol történetére ott a nagy halfogásnál. Először ugye úgy gondolja, hogy Jézus egy embermessiás. Aztán megtörténik a nagy halfogás, hogy a semmiből, amikor lehetetlen, hogy halak kerüljenek a hálóba, és a háló tele lesz. És akkor így Péternél így kapizsgálja, hogy ki van itt mellettem? Hát erre csak az Isten képes a semmiből teremteni, a semmiből létrehozni valamit, csak az Isten képes. Jézus képes erre? Akkor most mellettem az Isten áll? Az Isten jelenlétében vagyok? A Szent Isten jelenlétében? És mit mond akkor Péter? Tudjuk Lukács 5-ből. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Mert Péter nagyon jól tudta. Péter, mint zsidó hívő, nagyon jól tudta, hogy a Szent Isten jelenlétébe a bűnös ember nem maradhat. Én nem lehetek te melletted, én nem lehetek a te közeledbe. Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Amikor együtt van a Szenttel, a világ világosságával, akkor bűnbánatra indul. Mert akkor belátja a bűneit, belátja a fogyatékosságait, és akkor igazi bűnbánat születik a szívében. Az igazi bűnbánatra pedig mi az Úr válasza? Ne félj! Ha igazi bűnbánat van a szívedben, akkor az Úr Jézus azt mondja, ne félj! Hát azért jöttem, hogy megváltsalak. Azért jöttem, hogy megbocsássak. Azért jöttem, hogy megtisztítsam a lelkedet a bűntől. Azért jöttem, hogy meghalljak érted a kereszten, és a bűneid büntetését megfizessem helyetted. Azért jöttem, hogy ne kelljen neked félned az Isten büntetésétől. Ne kelljen neked félned a haláltól, a pokoltól, a kárhozattól. Ne félj! Ha már bánod a bűneidet, akkor már csak egy dolog van hátra. Fogadd el Jézust megváltódnak, mert ő meg tud szabadítani a bűntől, és meg tud tisztítani a bűntől. Természetesen az igazi bűnbánatban benne van a megváltozni akarás is. Ha valaki igazi bűnbánatra indul, akkor ott van a szívében az a vágy, hogy másképp legyen ezután. Az úrvacsoránál is ugye azt mondjuk, hogy igyekezem. Azt is mondjuk, hogy vallom, azt is mondjuk, hogy bánom, meg hogy hiszem, de azt is mondanunk kell, hogy igyekezem. És úgy kell mondanunk, hogy a szívünkben tényleg ez a vágy kell, hogy legyen. Igen, bánom, hogy a Szent Istent megbántottam, hogy nem az ő akarata szerint gondoltam, mondtam, cselekedtem bármit. Másképp legyen ezután. Másképp legyen ezután, küzdeni, harcolni akarok a bűn ellen. És hogyha nincs meg a szívünkben ez az elszánás, akkor az nem igazi bűnbánat. Hogyha úgy mondjuk, hogy ó, hát most ezt kell mondani, hát ez egy ilyen kötelezően előírt dolog, hogy ezt kell mondani, de hát dehogy fogok én másképp élni? Úgy élek, ahogy eddig éltem, ez az én életem, meg különben is a többiek is így élnek. Hát ha ez van a szívünkben, akkor az nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánatnál mindig ott van a változni akarásnak a vágya is. Dániel próféta közösséget vállal a népével. Nagyon érdekes ez, hogy bár nem ő követte el személyesen a bűnöket, amit itt felsorol, de nagyon jól tudja, hogy a szívében ő sem különb a többieknél. Ugye van egy ilyen alaptanításunk, hogy, amit úgy mondunk, hogy az eredendő bűn. Lehet, hogy nem követjük el azt a nagy gonoszságot, amit a szomszéd elkövetett. De a szívünkben ugyanúgy ott van a hajlam, a bűnösség, a bűnre való hajlam. A szívünk állapota az ugyanaz. Talán a körülmények kedvezőbbek egy-egy ember életébe. Nem loptam kenyeret, mert nem voltam rászorulva. De hogyha hajléktalan lennék, hogyha majd éhen halnék, akkor lehet ugyanúgy lopnék én is kenyeret. Néha csak a körülményeink miatt vagyunk különbek másoknál. Kedvezőbb körülmények, szeretőbb emberek vesznek esetleg körül, jobb szülők adattak esetleg, és sorolhatnánk. De alapvetően nem vagyunk különbek, ami a szívünk állapotát illeti. És ezért nagyon figyelemre méltó az, amit Dániel tesz, hogy nem hárít, hogy ó, Uram, én nem tehetek arról, hogy az őseim mit csináltak, meg a vezetők, hanem mi úgy közösség, úgy egyek vagyunk. Van helye a közösségi bűnbánatnak és a közösségi bűnvallásnak. És ami nagyon fontos Dánielnél, az a bizalom Istenben. Azt mondja, hogy nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Mer könyörögni. Mondja, mi bűnösök vagyunk, nem érdemeljük meg a segítséget, nem érdemeljük meg, hogy visszamenjünk a 70 év leteltével Jeruzsálembe. Nem érdemlünk meg, semmit nem érdemlünk meg az Istentől. De az Isten irgalmas, az Isten a szeretet Istene. És ebben az irgalomban, ebben a szeretetben bízva, mégiscsak elmerjük mondani a kéréseinket, a könyörgéseinket. A Luther filmnek van egy nagyon szép jelenete, amikor Luther ugye még kételkedik abban, hogy Isten tényleg meg fog bocsátani, hogy tényleg bejuthatok én az ő országába, hogy tényleg van. És amikor így vívódik és szenved, akkor a rendfőnök Staupitz a kezébe nyom egy keresztet, és azt mondja, Márton testvér, menjél és imádkozzál úgy, hogy tied vagyok, ments meg engem. A tied vagyok, ments hát meg. Igen, a magunk igaz tetteire nem hivatkozhatunk, de Jézus Krisztusra és az ő kereszthalálára hivatkozhatunk. Mi megérdemeljük a büntetést, megérdemeljük a halált, megérdemeljük a poklot. Nem hivatkozhatunk mi a cselekedeteinkre. Nem vagyunk mi teljesen tiszták. De hivatkozhatunk arra, hogy Jézus mit tett értünk. Hivatkozhatunk arra, hogy ő megváltott. Hivatkozhatunk arra, hogy ő szenvedett és meghalt értünk, helyettünk. Hivatkozhatunk arra, hogy ő feltámadt, legyőzte a halált. Hivatkozhatunk arra, hogy ő megígérte, hogy helyet készít nekünk az ő országában, a mennyben. Előkészített helyünk van, ott van a nevünk. Kedves testvérek, gondoljátok el, Isten országában, a mennyben ott van egy hely, amit senki más nem foglalhat el, és ott van a neved, ez a te helyed, az Úr Jézus téged oda vár. És mondhatjuk úgy, ahogy ebben a filmben Luther Márton mondta, hogy tied vagyok, ments meg engem. A tied vagyok, ments hát meg. És ahogy végződik ez az ige szakasz, hogy Dániel kicsit olyan pimasztak is tűnik, hogy arra hivatkozik, hogy hiszen rólad nevezték el népedet. Hogy hát uram, hát kell, hogy megbocsáss, kell, hogy segíts, kell, hogy könyörülj, kell, hogy irgalmazz, hiszen rólad vagyunk elnevezve. Igen, mi is hivatkozhatunk erre. Keresztjének vagyunk, azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó. Az Úr Jézus Krisztusról vagyunk elnevezve. És mi ráadásul evangélikusok, az evangéliumról, az örömhírről vagyunk elnevezve. Hivatkozhatunk erre, rólad vagyunk elnevezve. Nem a magunk igaz tetteiért, a te nagy irgalmadért megyünk hozzád, hogy könyörülj meg rajtunk. Ámen, imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, valóban nem a magunk igaz tetteiben, hisz ha van is valami jó, amit mondunk vagy teszünk, mindig elrontjuk valamivel, mindig van valami rossz is. Uram, még megbánni sem tudjuk sokszor, mert sokszor a kifogásokat keressük meg, a mentségeket. Kérlek, hogy add a te szent lelkedet, és te indíts igazi bűnbánatra, hogy ami nem a te akaratod szerint való, azt megbánjuk, és elhagyjuk, és a te lelked erejével harcoljunk ellene. Ugyanakkor erősítsd meg a hitünket, a reménységünket, hogy a te nagy irgalmadban meg tényleg belekapaszkodjunk. Hogy ahogy Luther Márton fogalmazta, tényleg rajtad csüngjön a szívünk. Tényleg te tőled várjunk minden jót. Megmenekülést és gondviselést. Uram, köszönjük, hogy rólad vagyunk elnevezve, és add meg nekünk, hogy megtapasztaljunk téged. Te indíts bennünket arra, hogy komolyan vegyük az igét, az imádságot, az ige hallgatást, a közösséggyakorlást, hogy vegyük mindezeket a dolgokat komolyan, és add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy megérezzük, megtapasztaljuk hitáltal a te valóságodat, a te szeretetedet. Azt, hogy te hozzád tartozhatunk. Amen.